Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon. Nyissuk ki Bibliánkat a Pál apostolnak Filippi beliekhez írt levelénél, és a harmadik részből egy szakaszt szeretnék felolvasni, és ebből néhány gondolatot megosztani veletek. Egy nagyon dinamikus, erőteljes ige szakasz ez az Új Szövetségnek, a páli kijelentéseknek, és csak egy néhány gondolatot szeretnék bátorításul, figyelmeztetésül felolvasni számotokra. Tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levél harmadik részének első 14 verse így hangzik. Továbbá, atyám fiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni nektek én nem restellem, ti néktek pedig bátorságos. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik szellemben szolgálunk az Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Jó lehet, én nekem van bizakodásom tesz szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját megigazulásom a törvényből, hanem van megigazulásom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való megigazulásom a hit alapján. Hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak közül való ki feltámadásra. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekidőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. A mai alkalommal egy ilyen választó vonalat szeretnék elétek tárni, amiről Pál apostol itt beszél. Az egyik a kukázás, a másik pedig a hitben való futás, és megnézzük, hogy a kettő között igazából mi a különbség. De ahhoz, hogy megértsük, hogy Pál apostol miért tanít ebben a levélben és ebben a szakaszban erről a nagyon fontos új szövetségi kijelentésről, egy kicsit vizsgáljuk meg a levél keletkezését és a gyülekezet születésének a hátterét. Pál apostol a második misszió úton körülbelül Krisztus után 50 telén érkezik Filippi városába. Ez az első római kolónia Makedónia térségében és az európai térségben. Egy különös látomást kap. Először a Szentlélek nem engedi, hogy Ázsiába hirdesse az igét. Erre majd a harmadik misszió úton kerül sor, amikor a Efézus és térségében munkálkodik. És egy látomás útján kerül Filippibe. Itt csak zárójelbe jegyzem meg az Isten vezetésével kapcsolatban, hogy Pál apostol nem zavart, hogy egy férfi hívta őt át látomásban, és az első megtérő egy nő volt. Tehát ez nem zavarta be a isteni vezetését Pál apostolnak, tehát ezzel nem kell meglepődni, de egy férfi álomba jelzi Pálnak, hogy át kell menniük. Itt csatlakozik hozzájuk Troászban, a látomás színhelyén Lukács. Innentől kezdődnek a többes számú szakaszok az apostolok cselekedeteiben is, és Pál apostol ide érkezik körülbelül Krisztus után 50 telén. Azt lehet még tudni, hogy ekkor már Pál apostol több munkatársal van. Az első misszió útnak voltak olyan hátrányai, hátulütői, többek között, hogy nem tudott a galáciai térségben olyan érett keresztényeket hagyni, akik tudták volna kezelni a különböző tévegéseket és tévtanításokat. Erről szólt tulajdonképpen a Galata levél és azok a problémák, amelyeket ebben feszeget. Míg ezen a misszió úton már egy elég népes csapat van vele, és lehet látni, hogy például a történet végén kiderül, hogy Lukács doktor itt marad, és valószínűleg egy házi praxist választott, vagy egy házi orvosi állásra maradt neki Filippiben, és körülbelül 6 évig tartózkodik itt, mert amikor Pál apostol visszatér erről a második misszió útról, akkor csatlakozik majd hozzá, és mennek fel majd Jeruzsálem irányába. Az apostolok cselekedetei 16. rész 12-től a 40. részig terjedő szakaszban olvasunk erről. Nem szeretném most részletesen végigvenni, csak tűnmondatokban. A legfontosabb dolog, hogy először egy zsidó származású asszony tér meg, akit Lídiának hívnak, Tiátirából származik, szintén a kis-ázsiai térségből, valószínűleg egy nagyon jól menő vállalkozása volt, és ő képezte az alapját Pál apostol későbbi missziós útjainak a támogatása kapcsán. Erre a levélben többször is kitér Pál, hogy megköszöni a filippiek adományát. Nagyon érdekes, hogy egy folyóparton gyűltek össze, és az imádkozásra használt kifejezést az eredeti görög szövegben egy kisebb zsinagógára, vagy ilyen imaházszerűségre és használták az ókorban, és feljegyzések vannak róla, hogy bizonyos helyeken, ahol férfiak nem nagyon voltak, csak zsidó hölgyek voltak, ezért zsidó nők is tulajdonképpen zsinagóga vezetők voltak, valószínűleg Lídia is egy ilyen személy volt. Férjéről nem olvasunk, félhetően egy özvegyasszonyról lehetett szó, majd pedig megtörténik az első szellemi konfrontáció a Pál apostolnak a szolgálata során. Egy jövendő mondó kislányból ki kell neki üznie Piton szellemét, ez a Delfói Józsának az ügyeletes démona volt, aki a Korintusba való érkezését akarta ilyen módon megakadályozni, csak hát Pál apostol nem vállás közé párbeszédet folytatott, hanem Jézus nevében kiűzte ebből a jövendő mondó lányból a Piton szellemét, és innentől kezdve a tulajdonosok Pált bevádolták, börtönbe kerül, majd Isten csodálatos módon megszabadítja őt egy éjszak alatt, és ennek hatására még a filippi börtönőr is megtér, és tulajdonképpen ez a filippi börtönőr és családja, Lídia és környezete képezik azt a gyülekezeti magot, amelyet Pál apostol itt hagy, és megyen majd tovább. A levélnek a keletkezés ideje az egy kicsikét bizonytalan, a szerző egyértelműen Pál apostol, e körül vita nincsen, ezt csak liberális teológusok szokták tagadni, mint általában mindent, ami a Bibliában igazság, ennek egy több lépcsős folyamata is van, de tudjuk azt, hogy például mindjárt fogok is idézni majd Polikárposztól a egyik apostoli tanítványtól, János apostol tanítványától, aki több levélről is beszámol, amelyet Pál apostol írt a filippi belieknek, nekünk csak ez az egy maradt fent, amelyből most idéztem is. A keletkezési ideje az attól függően, hogy Pál apostolnak milyen börtönlevélről van szó, melyik börtönből írja. A legelfogadottabb elmélet az, hogy Rómában írja, a római börtönből, akkor a keletkezése 61-62-re tehető, ekkor születik a Kolossé, a Filemon, illetve az Efézusi levél is. A másik elmélet azt mondja, hogy Efézusi bebörtönzési, mikor Efézusba bebörtönzik Pált, akkor írja ezt a levelet. Ezt elsősorban annak tulajdonítják, hogy nagyon sűrűn van ilyen munkatárs utazás és levélváltás a apostol és a gyülekezet között, és ha Rómát vesszük Filippi, az elég nagy távolságról van szó, hát valószínűleg egy közelebbi helyszínről lehet beszélni. Ha viszont Efézus, akkor ez körülbelül 55-ben írja, amikor a korintusi leveleket. Ha viszont a cézáreai fogságról van szó, ami a harmadik misszió után történik, akkor 58 körül írhatja a levelet. Tehát ha most nagyon kicsit széthúzzuk, akkor 55 és 62 közé tehető valamikor a levélnek a keletkezése. Egy idézetet szeretnék mondani a gyülekezet fejlődésével kapcsolatban. Krisztus után 130 körül Polikárposz, aki János apostol tanítványa volt, a következőt írja a filippi beliekhez írt levelében. Meg lehet keresni, a magyar fordítása is megtalálható, egy nagyon érdekes levél. Hogyan gondolkoztak az apostoli atyák, érdemes elolvasni, megéri azt a kis időt rászánni. Ezt olvashatjuk a filippi közösségről. A ti hiteteknek ősidőtől fogva híres, erős gyökere még most is kitart és gyümölcsözik a mi úrunk Jézus Krisztus dicsőségére. Tehát körülbelül 80 évvel később is a filippi gyülekezet egy erőteljes, dinamikus gyülekezet, gyümölcstermő gyülekezet, és valószínűleg nagyszámú misszionáriusok, illetve apostolok kiküldésében is részt vettek. Itt csak három képet szeretnék bemutatni a várostól. Ez a híres Via Egnata, ez a égei tengert és a földközi tengernek egy másik részét kötötte össze. Gyakorlatilag jobb állapotban van, mint némely harmadrendű út ma Magyarországon, pedig már több mint 2000 éves. Ezen haladtak végig az apostolok cselekedetei leírása szerint az apostolok. Itt találhatók a városnak a romjai, megtalálható a fórumnak a helye, a piac, a helyi Tesco is ebben az időben megtalálható volt ezen a helyen. Egy nagyon népes város volt, és jellegzetessége volt, hogy egy római kolónia volt, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan kiváltsággal és előjoggal rendelkeztek, mint magának Rómának a városa. És ez a fajta polgárjog, ez a fajta kiváltság nem mindenkinek volt megadatva a Római Birodalomban. Nem véletlenül hivatkozik erre Pál a harmadik részben, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk. Ez magasabb rendű, mint a földi polgárjog, amelyet megkaphatunk. És itt található a Fülakhé Paulon, Pál apostolnak a bebörtönzési helyének megtalálták a romjait is. Érdekes, hogy ez a Fülakhé kifejezés, amit itt börtönnek fordítanak, ugyanaz szerepel, amikor Krisztus is elment, és a tömlöcben lévő foglyoknak jelentette be a győzelmét, ugyanaz a Fülakhé kifejezés szerepel ott a péteri idézetben is. A mai időben egy körülbelül pár kilom, 8-10 kilométerre egy tengerparti város helyezkedik el, nem messze ettől a térségtől. Nézzük meg akkor, hogy Pál apostol miről is beszél ebben a levelében. Azt olvashatjuk a harmadik rész első verseiben, és most ebben mélyen nem megyek bele, hiszen itt a tévtanításokról van szó. Pál apostol óvja a gyülekezetet a törvényeskedés veszélyeitől, és maga a harmadik fejezet is három nagy témát boncolgat, a judaizmus veszélyéről, a perfekcionizmus veszélyéről és a libertinizmus veszélyéről, tehát a szabadosság, a tökéletesség és a törvényeskedésnek a veszélyeit feszegeti ebben a harmadik fejezetben. És Pál apostol már az első fejezetben ír olyan keresztényekről, akik az ő bebörtönzését látva elkezdték színből prédikálni Krisztust. Olyan evangéliumot kezdtek el hirdetni, amely gyökeresen ellentéte volt a Pál apostol által hirdetett evangéliumnak, ugyanis az egy sikerevangélium volt. Úgyis azt kezdték el hirdetni, hogy látjátok, Pál apostol olyan evangéliumot hirdet, aminek börtön a vége, nyomorúság, szegénység, szenvedés, bebörtönzés. Mi bezzeg az igazi evangéliumot hirdetjük, ami sikerrel jár, hírnévvel jár, gazdasággal jár, mi szabadok vagyunk, minket nem börtönöznek be, mi jól élünk. És Pál apostollal szemben azért léptek fel, hogy az ő, ahogy írja a levelében, az ő fogságának a nyomorúságát megnöveljék, meghosszabbítsák az ő szenvedését, nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is. De Pál apostol világosan kifejt, hogy őt nem érdekel, hogy színből vagy színből, ha Krisztus prédikálják, ő ennek örülni fog. Neki a megtérés sokkal fontosabb volt, mint azoknak az embereknek a szíve állapota, akik ő vele szemben vagy ő ellene léptek fel. Itt világosan a Pál apostol a judaizmussal szembeni fellépésről beszél. A kutyák kifejezést a zsidó tradícióban nem csak a pogányokra, hanem általában az istentelen emberekre használták. Egy nagyon pejoratív jelző, egy nagyon pejoratív kifejezés az egész Bibliában. Maga a kutya is egy ilyen tisztátlan állatot szimbolizál. Nem véletlen, hogy az Isten királyságába is a kutyák nem léphetnek be. Tehát ez a Jelenések 22-ben is világosan le van írva. És Pál apostol nagyon éles szavakat használ, nagyon élesen kikel ezek ellen a törvényeskedő emberek ellen, akik semmi más nem akartak, csak hogy Krisztus mellé még oda tegyenek valamit. Hogy nem elég, hogy hiszel Krisztusban, az egy dolog, de körül kell metélkedned, meg kell tartanod a mózesi törvényeket, a mózesi szokásokat, az atyáknak a hagyományait, a különböző rituális előírásokat, és akkor biztos, hogy szuperhívő leszel. Pál ettől nagyon óvja, és a judaizmusnak a másik nagy veszélye az volt a testben való élet. Hogy az ember, amit testben el tud élni, amit tud produkálni, amit fel tud mutatni Istennek, azzal dicsekvővé válik, gőgössé válik, elhiteti magával, ő már valaki, ő már eljutott valahova, és az emberi erőfeszítések révén próbálta meg Istent és az ő áldásait megragadni. Pál apostol világosan kifejt ebben a levélben, hogy a újszövetségi nép az a szellemi körülmetélkedés népe. Azért szellemi körülmetélkedés van az újszövetségben, mert mi nem tesz szerint vagyunk Ábrám leszármazottai, hanem szellemben vagyunk Ábrámnak az utódai, Ábrámnak a hitben lévő örökösei. És ez a fajta szellemi körülmetélkedés, amelyről Pál apostol beszél, sokkal magasabb rendű, mint a fizikális körülmetélkedés, mert ennek a vége az örök élet, és mennyei polgárokká tett bennünket. Tehát Pál apostol, mielőtt bevezeti a harmadik résznek a fontosabb üzeneteit, világosan elhatárolódik attól a fajta gondolkodásmódtól, amely már elkezdte megfertőzni a gyülekezeteket, elkezdte megfertőzni a közösségeket, és világosan látszik az üzenetből, hogy még nem furakodott be a gyülekezetbe ez a fajta tanítás, mint például a galáciai gyülekezetekbe. Ezért mondja Pál, hogy tartsátok rajta a szemeteket, odafigyeljetek rájuk, nézzetek oda. Szintén az apostolok cselekedeteiből kiderül, hogy Pál apostol után a zsidó nagy tanács, illetve még olyan messiási hívő zsidó keresztények is, akik rajongtak a törvényért, hiper módon rajongtak a törvényért, küldtek embereket Pál apostol után, hogy mindig kikémleljék őt. Figyelték, mit prédikál, hogyan tanít, hogy beszél Mózesről, hogyan viszonyul Jeruzsálemhoz, a templomhoz, és ezekről mindig beszámoltak a nagy tanács előtt, és mindig erre is hivatkoznak, hogy azt hallottuk, hogy Mózesről így meg így tanítottál, meg az elszakadásra tanítod a népet. Tehát volt egy ilyen kémhálózat a birodalomban, amely folyamatosan figyelte Pál apostolnak ezt a munkásságát, és folyamatosan belekötöttek. Ezért mondta Pál, hogy ezekkel ne foglalkozzatok, nektek szellemi körülmetélkedésben kell részt vennetek, ne foglalkozzatok a judaizálókkal. És utána Pál apostol rátél arra, hogy ha ezek a judaizálók tudnának dicsekedni, vagy tudnak is miben dicsekedni, akkor ő ezek fölött áll. Pál apostol egy olyan életpályát és életutat futott be, amely a maga korában tulajdonképpen a legkiválóbb volt. Hogyha megnézzük a igében, akkor azt olvashatjuk, ezt szeretném még egyszer felolvasni. Körülmetéltettem 8. napon Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidóból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Tehát ez Pál apostolnak az életrajza. Nagyon tömören írja le, sok háttérinformációt meg lehet tudni belőle. Az első és legfontosabb a 8. napon való körülmetélkedés, amely Izrael népének a tagjává tette, az ábrahámi szövetség tagjává tette. A következő igeversben azt olvashatjuk, hogy Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből származik. Benyámin törzse volt tulajdonképpen az egyik leghűségesebb törzs, így is szokták őket nevezni. Mind a babiloni fogság után ők térnek vissza Júdával, és segítenek valamilyen szinten a nemzet helyreállásában. Benyámin törzse voltak az első királyt adta Izraelnek, és nem véletlen, hogy Pál apostol is erre a Benyámin való törzsel kapcsolatban a Saul nevet kapja. Sokan szokták mondani, hogy pálfordulás történik, de ez azért egy kicsit pontatlan kifejezés, mert Pál apostolnak két neve volt, pontosabban 3 neve volt a római állampolgársága kapcsán. A Paul és a Saul név az mindig megvolt neki. Tehát nem történt úgymond pálfordulás. A Saul és a Paulus név mind a két esetben megvolt neki. A Paulus nevet valószínűleg azért kaptam, mert a diaszpórából élő zsidó volt. Tudjuk, hogy Kilikiából származik, Tarsus városából, ami nagyon híres egyetemi város volt. Alexandria és Róma után itt volt a 3. leghíresebb egyetem. És valószínűleg Aurelius Paulus tábornokról, aki a várost elfoglalta, és lehet, hogy a nagyszülők tőle kapták a polgárjogot, illetve amiben Pál apostol beleszületett, ezért róla nevezték el egyfelől a kis Sault, másrészt viszont a törzsének az első nagy királyáról, Saulról kaphatta a másik nevet. Ezután azt olvashatjuk, hogy ő a héberek közül való héber, itt szó szerint azt jelenti, hogy elkülöníti magát azoktól a zsidóktól, akik a diaszporában élnek, és hellenizált zsidók. Különbség volt a hellenizált zsidók és a héber zsidók között. A nagy különbség abban állt, hogy a héberek közül való héber zsidó az nagyon és gondosan ügyelt arra, hogy a törvény minden egyes előírásait betartsa, bármilyen körülmények között is van, míg a hellenizált zsidók azok úgy voltak vele, amennyire meg tudom élni a diaszpórába a hitemet, meg tudom élni, amúgy minden évben egyszer felmegyek a Jom Kippúr, a nagy engesztelés ünnepre, és akkor Isten minden bűnömet megbocsátja, és aztán megint megyünk egy újabb évnek. Hát ez volt igazából a nagy különbség, így lehet megérteni azt, amikor Pál azt mondja, hogy a törvény tekintetében, vagy a törvényben való igazság tekintetében fedhetetlen voltam. És amikor Pál apostol Jeruzsálembe kerül, ez körülbelül Krisztus után 25-28-ban történik, Gamáliel lábánál tanul. Tudni kell, hogy Gamáliel Hillélnek volt az unokája, az utolsó nagy rabbi párosnak az egyik tagja, ez Hillél és Sammáj volt. Hillél az egy picikét liberálisabb volt, idézőjelben liberálisabb, tehát nem vette olyan szigorúan a törvény bizonyos értekezéseit, mint Sammáj, és Pál apostol is akkor nagyon örülhetett annak, hogy a nevelő mesterei szintén Benyámin törzséből származik, sőt, anyai ágon pedig Dávid házából való volt a leszármazása Gamálielnek. Amikor Pál apostol itt elvégzi a tanulmányait, akkor tulajdonképpen mai szinten egy 3 vagy 4 egyetemnek felérő végzettsége, diplomája van. Kiválóan beszéli a hébert, az arámot, az ógörögöt, és nem mellesleg Gamálieltől olyan útravalót kap, amelyel később találkozunk az új szövetségbe. Gamálielről van például feljegyezve, hogy a diaszpórának folyamatosan levelezéssel tartotta a kapcsolatot. Ez megjelenik Pál apostolnál is. Sokkal engedékenyebb volt a pogányokkal és a nőkkel szemben. Ez is szintén megjelenik Pál apostolnál. És maga Gamáliel volt az, aki a békesség kedvéért a pogányok számára temetést rendezett, gyűjtéseket tartott a szegényeknek, és a nőkkel kapcsolatban is egy teljesen pozitív hozzáállása volt. Ezt is szintén láthatjuk Pál apostolnak az írásaiban. Tehát láthatjuk azt, hogy Pál apostol a legkiválóbb életrajzzal rendelkezik, minden tekintetben egy full kategóriás hívőnek lehet tartani, és mégis azt mondja Pál apostol, hogy én ezekben nem akarok bizakodni. Nem ebben akarom látni a reménységemet, és a egyházüldöző kifejezés az nem csak azt jelenti, hogy Pál apostol élet egyik csúcspontjának tartotta, a karrierje betetőzésének tartotta azt, hogy a Sanhedrin tagjaként üldözheti a keresztényeket, fogságra vetheti őket, és esetleg meg is öletheti őket, hanem maga a görög szó tulajdon nevet is jelent. Tehát úgy is lehet folytani, hogy Saul az egyházüldöző. Tehát szinte egy tulajdon névé válik. Ugyanilyen példa van a ógörökben még, amikor olvashatjuk, hogy bemerítő János. Ott is a bemerítő szó, az tulajdon névé válik János apostolnak az esetében is. Ugyanezzel a kifejezéssel találkozunk itt is. Tehát láthatjuk azt, hogy Pál apostol gyakorlatilag mindent elért a földi életben, amit abban az időben egy választott nép tagja közül való zsidó férfi elérhetett. Mindent elért. Ennél többre nem juthatott volna el. Maximum még esetleg, hogyha valami főrabbi lehetett volna, de azon a szinten, ami egy diaszporával lévő zsidó elérhetett, ő azt maximálisan elérte. És itt kell feltennünk a kérdést magunknak, hogy nekünk van-e ilyen listánk? Mire tudunk hivatkozni, amikor megállunk Isten előtt? Van esetleg valami a szívünkbe, ami által el tudjuk mondani, hogy én ilyen családból származom, ilyen végzettségem van, ilyen munkahelyem van, ilyen kapcsolataim vannak, gyülekezetben én szolgálok a legtöbbet, bármi. Akkor mindig meg kell állni, hogy ahogy Pál apostol is elért egy szintre, nekünk is meg kell nézni, hogy ez a dicsekedésünk, amire eljutottunk, ez emberi, vagy pedig Isten kegyelme által hajtottunk végre dolgokat. Itt is Pál apostol nyomán azt kell mondanunk, hogy el kell felejtenünk minden olyan dicsekedést, olyan kiváltságot, előjogot, származást, munkát, végzettséget, amivel mi ki akarjuk érdemelni Istennek a kegyelmét, Istennek a szeretetét. Nagyon sokszor, mikor így evangelizáltunk, vagy evangelizálok én is, beszélgetek emberekkel, olyan sokan jönnek, hogy de hát én XY egyház tagja vagyok, XY koromban konfirmáltam, bérmálkoztam, ezt csináltam, azt csináltam. Mindenki ezekkel jön, és szó sincs arról, hogy Krisztus mit tett volna az életében, vagy hogy ő egyáltalán Krisztusért mit tett volna, hanem csak az ő személyes, úgymond hitélet, amivel Pál apostol is rendelkezett ebben a korban, erről beszél, és erről tanít. Tehát oda kell figyelnünk arra, hogy az a gondolkodásmód legyen meg bennünk, mindjárt fogok majd erről beszélni, hogy egy váltásra van szükség, amit Pál apostol más helyen úgy fogalmaznak, hogy mit van, amit nem kaptál volna, pedig van, akkor ne dicsekedjél. Tehát itt mindig, amikor esetleg a szívedben feljön egy ilyen dolog, hogy hát azért én már így, meg úgy, meg amúgy, akkor állj le egy kicsit, gondold végig, és akkor formálódjon át az a szívedben egyfajta hálaadása. És még csak egy szót a szövetség jeleiről, amik alázatra tanítanak. Nagyon fontos, hogy amikor valaki a szövetség jegyeiben részesedik, új szövetségben két ilyen nagyon fontos dolog van, amit szentségnek is nevezünk, a bemerítkezés és az úrvacsora. És ezek mindkettő arra tanít bennünket, hogy alázatosak legyünk, mert mind a Krisztusnak a váltságáldozata, mind pedig a bemerítkezés, amelyet hitáltal hajtunk végre, hitünk megvallása nyomán, ezekhez nekünk semmit nem, ezekhez mi semmit nem tettünk. Nem tudtuk ezt kiérdemelni, nem tudtuk elérni, ezt hitáltal, ingyen kegyelemből kapjuk. Mind a úrvacsorában való Istennel és testvéreinkkel való közösséget, mind pedig a bemerítéssel kapcsolatos igazságokat, és ezek alázatban kell, hogy tartsanak bennünket. Másrészt viszont a szentségeknek a szimbólumai a szellemvilág számára hordoznak üzeneteket, de erről majd esetleg egy másik alkalommal. És akkor most nézzük meg, hogy Pál apostol miután beszélt arról, hogy ő mikkel dicsekedhetne, mi az, ami számára előnyé válhat, vagy előnyt kovácsolhat belőle, rátér erre a 7-től a 11. versig terjedő igeszakaszra, amelyben felállít egy helyes értékítéletet. És mielőtt belemennék ebbe, már előre szeretném leszögezni, hogy nem arról beszélek, hogy most mindenki hazamegy, ki kell dobálni tévét, számítógépet, leseperne a könyvespolcot, leköltözne egy pincébe 200 gyertyával. Tehát nem erről fogok beszélni, hanem a gondolkodásmódról. Tehát az, hogy mi a fontosabb, mi az, amit fontosabbnak tartunk a hívő életünkben. Azt olvashatjuk a 7. versben, de amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem, sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát Pál apostolnak volt egy nagy adag emberileg, teljesítményileg elért csomagja a mérleg egyik oldalában. És rájött arra Pál apostol, amikor Krisztussal találkozik a damaszkuszi úton, hogy ez ahhoz az ismerethez képest, amit Krisztusban kaptam, ez csak kár és szemét. Itt egy szemétdombot láthatunk, ez az eredeti kifejezésben is itt van, viszont a kárral kapcsolatos kifejezésünk, illetve a kár és szemét szókapcsolatban, hát a magyar fordítások nem adták vissza az eredeti jelentését Pál apostolnak, amire gondolt, és hát igazából nem nagyon merik a fordítások visszaadni, ugyanis Pál apostol itt egy képet használ a skubalion kifejezéssel, ami hát csúnya szót nem kell használni, a lényeg az, hogy Lukács által is, vagy pontosabban orvosi szakkifejezés volt az emberi ürülékkel kapcsolatban. Tehát Pál apostol ennek tekinti ezt a korábbi életvitelét a jelenlegi Krisztus életvitellel, és itt pedig egy Filippiben lévő nyilvános WC-t láthatunk. Itt vannak az ülőkék. Látszik, hogy nem zárt ajtók mellett zajlott az ülés. Hát itt voltak, és itt folyt, aminek folyni kellett. Na, ami itt folytna, Pál apostol arra gondol, hogy a korábbi dolgok, azok ezt jelentik számomra, mikor már Krisztust megismertem. Igyekeztem úgy cizelláltan körül írni a dolgot, de ez a lényege. Pál apostol nem volt ennyire finom. Sokszor nekünk idegen a ha megnéznénk eredeti görögben jó néhány kifejezést, most ebbe nem akarnék több példát is hozni ezzel kapcsolatban, de Pál apostol sokkal merészebben fogalmaz. Sokkal bátrabban fogalmaz, mint ahogy mi jó keresztényhez méltóan nem használunk bizonyos kifejezéseket. Pál apostolnak ez úgy látszik nem okozott problémát és lelkiismeret furdalást. Ugyanakkor az is igaz, hogy sokszor Pál ezt akkor használja ezeket a nem teljesen mai szóval szalonképes kifejezéseket, amikor nagyon fel van háborodva valami tévegés, tévtanítás vagy tévtanítók miatt, akkor nagyon erőteljes kifejezésekre is elszokta ragadtatni magát. És itt Pál apostol világosan erről beszél, hogy ez a fajta kategória, amelyet Krisztus megismerése előtt elértem, a számomra ilyennek tekintem. És itt Pál apostol elsősorban azokról a dolgokról beszél, amelyek az ember üdvösségével, megváltásával, megigazulásával állnak kapcsolatban. Nézzük meg, hogy mi lehet ez a kár és szemét kategória. Néhány gondolatban. Pál apostol arról beszél, hogy Krisztus ismerete indokolja azt, hogy bizonyos dolgokat az életünkben kárnak és szemétnek tartsunk. Vannak olyan dolgok az életünkben, főleg ami megtérésünk előtti dolgok voltak, amelyeket mikor megtérünk és újjászületünk, nagy örömmel hagyunk hátra. Megszabadulunk vádlásoktól, bűntudatoktól, terhektől, elrontott életektől, különböző rossz döntésektől, és nagy örömmel megyünk a Krisztusi úton, és egy után azt vesszük észre, hogy nagyon sok dolog kezd visszajön az életünkbe, kezd visszatérni, és az általában akkor szokott megtörténni, amikor a Krisztussal való közösségünk kicsikét úgy meglanyhul. És akkor mindig valami pótszerhez kell nyúlni, és ilyenkor sokszor az óemberi beidegződések, az óemberi természetnek a dolgai, azok szép lassan elkezdenek visszaszivárogni az életünkbe. Egy kis ez, egy kis az, egy kis ügyeskedés, ez még belefér kategória, és mikor ezek elkezdenek így visszaszivárogni, akkor Pál apostol azt mondja, hogy állj. Ezeket a dolgokat annak idején a keresztnél hagytad, ezek kár és szemét kategóriájába tartoznak, ezeket ne guberáld ki, ne szedd elő, ne hozd vissza. Tartsd kárnak és szemétnek, ha egyszer kimondtad ezt a dolgot. És ennek az egyik oka az, hogy van, ilyen, hát nem is tudom, hogy nem is kettős könyvvel is, hanem ilyen bevétel kiadás oldal ebben a kérdésben, hogy hasonlítsd össze, hogy mi az, amit Krisztusban nyertél, Krisztusban megkaptál, és mi az, amit elveszítettél Krisztusért. Hasonlítsd össze, csak gondolkozz el rajta, hogy mi az, amit megnyertél Krisztusban, és mi az, amit Krisztusért ott kellett hagynod. Nagyon sokan azért nem tudnak megtérni, nem akarnak megtérni, mert azt hiszik, hogy amit ott hagynak, az sokkal nagyobb veszteség lesz, mint az, amit Krisztusban nyerhetnek. És a hibás evangelizációk, vagy a hibás evangelizálások is az okai annak, hogy sokan nem térnek meg, mert azt hiszik, hogy ha Jézus Krisztushoz térnek, akkor nekik egyfajta ilyen aszketikus életmódot kell élniük, nagyon szigorú, rigorózus parancsolatokkal, és számukra ez nem annyira vonzó, mint az, amilyen világi életben, jelen pillanatban élnek. Ugyanakkor azt is meg lehet figyelni, hogy van a másik véglet, amikor sokan azért hagyják ott a régi életüket, mert Krisztusban ez a manapság népszerű sikerevangéliumok, amikről az elmúlt alkalmakkor is beszéltem, megragadják az embereket, hogy sikeres leszek, gazdag leszek, egészséges leszek, mindenem meg lesz, nem fognak üldözni, felnéznek rám, befutott leszek, karriert fogok építeni, és amikor eltelik 1-2-3-4 év, és amikor betegségbe fekszik otthon, árverezik a házát, vagy bármi történik, akkor megint ott van, ahol a parc akar, mert azt mondja, hogy hát Istenem, hát én nem ezért értem meg. Hát nekem te ezt ígérted. Nekem te azt mondtad, hogy nem leszek beteg, nem leszek szegény, nem leszek ilyen meg olyan, és szembesülnek azzal, hogy egy hamis evangélium alapján hagyták ott a régi életüket. De Pál apostol arról beszél, hogy lehetnek értékes dolgok a régi életben, de Krisztus ismeretéért ezeket kárnak és szemétnek kell ítélni. Vagyis Krisztusnak a prioritását kell előtérbe helyezni. Ha megnézzük Pál apostol életét, azt olvashatjuk például, hogy buzgó volt és üldözte az egyházat. Nézzük meg, mi történik megtérése után. Buzgó maradt? Persze, hogy buzgó maradt. De mit csinált? Isten ezt átfordította, hogy Krisztus dicsőségét hordozza, és ugyanazzal a tűzzel, ahogy az egyházat üldözte, azzal a tűzzel hirdesse az evangéliumot. Ott volt, hogy héberek közül való héber, zsidó származás, a legkiválóbb származás, megtérés újjá született, milyen családot kapott, Isten mennyei családjába került bele, és sokkal magasabb rendű családi elhívást kapott. Azért, mert Pál apostol már tudta azt, hogy a régi dolgokhoz nem kell ragaszkodnom, mert Isten azok helyett újat ad. Tehát ne félj attól, hogyha Isten valamit el akar kérni tőled, hidd el, hogy jobbat fogadni helyetted. Vagy helyette. Hidd el, hogy jobbat fogadni. Lehet, hogy nem abban a formában, nem úgy, ahogy te gondolod, vagy hogy te elképzeled, de Isten újat tud neked adni. Nem úgy, hogy lehet, hogy ahogy elképzelted, nagyon sok másképpen van a híven beérte, mint hogy eltervezi, vagy elgondolja, de a kereszténység erről szól. Lehet, hogy te akarsz egy gondtalan életet élni, egy sikeres életet élni, ez önmagában ezen nincsen probléma. De hogyha Pál apostol is így gondolkozott volna, akkor nem válta volna Krisztusért a börtönzést, a hajótöréseket, a szenvedéseket, a megveszőzéseket, mert neki ez a siker teológiájában nem fért volna bele. De Pál apostol ezt Krisztusért tudatosan vállalta, és idézőjelben erre predesztinálva is volt, hiszen az ige világosan mondja, hogy arra rendeltetett, hogy királyok előtt hordozza a nevemet, és szenvedjen a nevéért. Tehát az első ilyen fontos dolog, hogy legyen egy ilyen nyereség-veszteség gondolkodásmódunk. Hogy amit Isten elkér tőlünk, azért kéri el, hogy jobbat adjon. És addig nem tud jobbat adni, amíg a régitől meg nem szabadulunk. Amíg el nem veszi a régit, el nem távolítja a régit, és addig nem tudja megtenni. Ha gondolkodásmódunkban van ilyen beidegződés, hogyha a cselekedeteinkben vannak ilyen beidegződések, akkor azokat felejtsük el, és engedjük meg, hogy Krisztus átformálja ezeket a dolgokat, és adja helyette az ő jó dolgait. Nagyon érdekes, amit Pál apostol itt kifejez a görög szövegben, ugyanis a Krisztus ismeretének páratlan nagyságáról beszélt, a hiper kifejezés van az eredetiben, hogy túláradó ismerete. Itt a nyelvtani részben Krisztus egyrészt lehet alany is, és lehet tárgy is. Ami azt jelenti, hogy vagy magáról a Krisztusról szóló kijelentésről beszél Pál, vagy pedig a Krisztus által neki adott kijelentésről beszél Pál. Mindkettő fontos, és szerintem Pál nem véletlenül használja ebbe a kettős értelembe ezt a kifejezést, mert mindkettő igaz. Egyfelől Pál apostol, amikor megismeri Jézus Krisztust, olyan kijelentések birtokába kerül, hogy azok az ismeretek, amelyeket ő a rabbi képzőben megtanult, kiváló szinten, egyébként a Talmudban feljegyzés maradó és Gaonnak hívják, vagyis csodagyereknek, ami azt jelenti, hogy mindent megjegyzett, amit elsőre hallott, illetve mindent, amit olvasott, elsőre megjegyzett. Tehát ő egy ilyen csoda gyerek volt. Nem véletlen például, hogy Istvánnak is a védő beszéde, amit elmondott a nagy tanács előtt, szó szerint fel van jegyezve, mert ő ezt saját fülével hallotta, és semmi problémát nem okozott neki, hogy később ezt Lukásnak lediktálja, hogy szépen fel tudja írni majd Istvánnak a védő beszédét. És amikor találkozik ez a nagy kaliberű tudós Jézussal, és Jézus elkezdi neki kijelenteni az igéket és az igazságokat az Ószövetségről, hiszen már ennek több nyoma is van a újszövetségi páli levelekben, akkor Pál apostol rádöbben arra, hogy amit Krisztusban megkapott kijelentést és ismeretet, az abszolút nem ér fel azzal, amit ő a rabbi képzőben évekig tanult. Teljesen más. a gondolkodásmód, a hozzáállás, és itt is lehet látni azt, hogy például Pál apostol, mivel Gamália tanítványa volt, az úgynevezett Hillél írásmagyarázati alapelveket tanította, ez egy hétlépcsős bibliatanulmányozási folyamat. Sok páli levélben szerepelnek ezek a tanulmányozási módszerek, és azt lehet látni, hogy ezt a fajta dolgot, mint alapot megőrizte, viszont nem a régi tartalommal töltötte meg, nem a régi tradíció szerint tanított, hanem ezeket már felhasználta abba, hogy a Krisztus által kapott ismereteket, a Krisztus által kapott kinyilatkoztatásokat ebbe a levélformába öntse, és ezek által tanítsa az újszövetségi gyülekezeteket. Tehát itt is Pál apostol a régi magyarázatokat, a régi leírásokat szemétnek tartotta, viszont azokat az alapelveket, amelyek segítségével ki tudta fejezni a Krisztusban nyert igazságokat és gazdagságokat, azokat minden további nélkül felhasználta. Kárnak ítélt egy rossz dolgot, viszont be tudta építeni Krisztus dicsőségére azáltal, hogy felhasználta az újszövetségi levelek megírása kapcsán. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy magát Krisztusnak az ismerete, hogy megismerte Jézus Krisztust. És rádöbbent arra, hogy Izraelnek a messiása, Jézus Krisztus, a ószövetségi kijelentések alapján egy olyan ismeret halmazzá állt össze benne, amelyről a második korintusi levél harmadik részében úgy beszél, hogy míg a zsidók nem térnek meg, ez a lepel ott van rajtuk. És ha megtérnek, ez a mózesi lepel eltűnik előttük. Na, ez hullott le Pál apostolról a damaszkuszi úton, majd később a 3 éves damaszkuszi kiképzésen, ahol vélhetően a legtöbb kinyilatkoztatást és kijelentést kapta Jézus Krisztusról és az ő személyéről. Hát itt is látni kell ezt a folyamatot, hogy lehet bármennyi ismeretünk, lehet bármennyi tudásunk, elolvashatunk akármennyi könyvet. A hívő ember életében az egyik legfontosabb a Krisztusnak az ismerete. Hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ez az alap. Ha Krisztusnak az ismerete megvan, akkor már ennek az ismeretnek a fényében nagyon sok minden háttérbe szorul. És ennek egy még másik nagyon fontos része az ebből fakadó közösségből indul ki, hogy nem csak, hogy Krisztusról van egy ismeretünk, hanem Krisztus maga is ad kijelentést nekünk. Amikor elkezd hozzánk szólni a Biblia, amikor megértjük az igéket. Nekem óriási élmény volt, amikor friss megtért voltam, és elkezdtem olvasni a János evangéliumát, akkor úgy éreztem, mint hogy a betűk kiugrálnának a Bibliából. Olyan mélységét értettem meg akkor az igének, kérdezgettem is ott többször a ifjúsági vezetőket, néha már talán az agyukra is menve, hogy ez mit jelent, az mit jelent, mert olyan erővel elevenedett meg a Biblia, hogy az ami fantasztikus. Most is sokszor van ilyen az életemben, de akkor az mind a mai napig egy olyan hatással volt rám, ami, hogy is fogalmazzam, hogy évekre való muníciót adott ahhoz, és vágyat adott ahhoz, hogy a Bibliát tanulmányozzam és olvassam. Tehát egyfelől kaptam egy Krisztustól való ismeretet, Krisztusról szóló ismeretet, másrészt ő maga szólt hozzám az igéből. És egy hívő ember életében mindig akkor szokott bekövetkezni egyfajta törés, amikor vagy a Krisztussal való közössége megszakad, vagy pedig már úgymond imádkozik, olvassa az igét, eljár gyülekezetbe, de már nem igényli azt, hogy Krisztus szóljon hozzá. Eljárok a gyülekezetbe, olvasom én az igét, imádkozok, áhítatos könyvem is van, folyóiratot is járatok, internetes levelezésem is van, de Jézus hagyjon engem békén. Eljövök én a gyülekezetbe, leülök, meghallgatom, felemelem a kezem, leülök, megint le. De maradjunk ennyibe. Szintén kár és szemér kategória lesz az életedben nagyon sok minden, ami ekkor gyűrűzik be, hogyha nem csak, ha nem igényled azt, hogy Jézus akár az igehirdetésben, akár a reggeli csendességedben, vagy akár bármilyen prédikáció hallgatása során Krisztus szóljon hozzád. Engedd, hogy Jézus tanítson, Jézus ismerete jöjjön be az életedbe, és amikor rájössz arra, hogy Jézusról mit tudsz, vagy Jézussal kapcsolatban mit kaptál, akkor döbbensz rá arra a nagy igazságra, hogy mennyi mindent nem tudsz még. Én is sokszor így járok, hogy amikor rájövök egy-egy igazságra, akkor nem csak annak örülök, hogy de jó, az Úr megint kijelentett valamit, hanem ugyanakkor meglátom azt is, hogy mennyi mindent nem tudok még. Mennyi minden hiányosságom van, akár ószövetségi teológia területén, de újszövetségi dolgokban is van egy pár ilyen fehér folt, amikor meglátom, hogy olyan ajtók nyílnak meg egy-egy ige mögött, egy-egy ige kapcsán, amelyekkel kapcsolatban még már nagyon várom, hogy Isten majd újabb kijelentéseket és újabb üzeneteket adjon. Tehát igényeljétek azt, hogy ne csak közösségben legyetek Krisztussal, hanem vegyetek tőle kijelentést. És itt külön felhívom a figyelmet azoknak, akik esetleg kijelentés ajándékokkal szolgálnak, prófétai szolgálattal, tudománybeszédével, vagy a bármilyen szolgálatban vannak, hogy építsék magukat ebben az ajándékban. Igényeljék azt, hogy Isten használja őket a különböző ajándékaik által. Jövő héten is lesz például a sátoros alkalmunk, ahol lehet hívogatni, beszélgetni emberekkel, és lehet imádkozni azért, hogy Isten hozza fel ezeket az ajándékokat, és tudjunk az emberek felé szolgálni, hogy megosszuk velük a Krisztusról való ismeretet. Emlékszek, amikor szintén friss megtért voltam, és sátoros evangelizáción nagy hével tettünk bizonyságot, ott szó szerint fűnek, fának, bokornak, mindenkinek, és azt mondta egy illető, aki később megtért és gyülekezeti taggá vált, hogy azt nem tudja, hogy mi van bennem, de a Magyarországon egyházi üldözés lesz, én leszek az első áldozat. De csak azért gondolt ezt, mert tüzesen bizonyságot tettem, de ez az ember erre a nagy lelkes bizonyságra az Úr kegyelmében meg is tudott térni. Tehát nem kell szégyen a Krisztusról szóló evangéliumot, tegyetek bátran bizonyságot. Aztán van egy másik nagyon fontos kifejezés még ebben az ige szakaszban, amelyet azért fordítanak általában így, ahogy felolvastam, és általában a protestáns egyházak is így értelmezik, mert ez az egyik olyan ige, ami a hitáltal való egyébként igei igazságot, hitáltal való megigazolás igei igazságát tartalmazza. Itt azt olvashatjuk, hogy hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom, megigazulásom a hit alapján. Itt is egy nagyon érdekes görög ige szerkezet van. Mert egyrészt igaz az, hogy a megigazulásunk hitáltal van. Pál apostol rádöbbent arra a idézőjelben nekünk most már egyszerűnek tűnő igazságra, hogy Isten a törvény által, ami szent, igaz és jó, egy lehetetlen helyzetbe hozta a zsidóságot, mert nem lehetett megtartani. De ha egyszer a törvény szent, igaz és jó, és ráadásul Isten átok terhe mellett kötelezi az embereket arra, hogy ezt megtegyék, már nem teszik meg, akkor a törvényben lévő átkok úgymond automatikusan életbe lépnek, akkor Isten miért adta a törvényt? És akkor jön rá a hitáltali megigazulásra Pál apostol, amikor Isten kijelenti számára, hogy Isten a Krisztusban lévő váltságáldozat által, mivel Krisztus a törvényt betöltötte, itt most a törvény betöltését úgy értsétek, hogy az isteni igazságosság tekintetében töltötte be, mert ugyanis Jézus Krisztus férfi volt. Tehát az Ószövetségben, illetve Júda törzséből származott, és azok az ószövetségi törvények, amelyek a papokra vonatkoztak, vagy amelyek például a nőkre vonatkoztak, azokat Jézus értelemszerűen nem töltötte be. Tehát azért ezt lehet látni. Viszont az a törvénybeli igazság, amit az embertől Isten megkövetelt a törvény alapján, az Krisztus a testében betöltötte. Bűntelen volt végig, és amikor a kereszten megfeszítették, illetve eltemették, majd feltámadt, ezt Isten ezzel igazolta a feltámadásával Jézusnak a bűntelenségét, akkor Pál apostol úgy tanít erről, hogy ez a fajta isteni igazság, ami Krisztusban megvan, azt a hívő embernek beszámítja úgy, ahogy van. Mert ez a megigazulás. Hogy nem a mi érdemünk, amiről Pál is beszélt, nem azért igazít meg engem Isten, mert zsidó származású vagyok, körül vagyok metélve, teológiát végeztem, kívülről is nem a Bibliát, stb., hanem azért, mert Krisztus meghalt értem. És itt jön egy nagyon érdekes kifejezés, amikor Pál apostol itt a megigazolás kapcsán használja ezt a kifejezést, ugyanis itt a szó szerinti fordítás azt jelenti, hogy a Krisztus hűsége által. Tehát van Istennek egyfajta hűsége az ember felé. Pál apostol ezt később úgy fejti ki, hogy ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Itt azért kell a Krisztus hűségéről beszélni, ugyanis Pál apostol itt a zsidóskodókkal szemben írja ezt az ige szakaszt. És a héberben az emet kifejezést, vagy az emuná kifejezés, ami a hitnek a alapjelentése a héberben, nem csak azt jelenti, hogy valakiben vagy valamiben hinni, hanem a Ószövetségben Isten hűségével kapcsolatban használták. És Pál apostol is itt arról beszél, hogy nem azért fogok üdvözülni, nem azért fogok megtartani, nem azért vagyok megigazítva, mert én valaki vagyok, hanem azért, mert Isten hűséges hozzám. És Krisztusban Isten mindvégig hűséges marad hozzám. Ha én hűtlenkedek, ő még akkor is hű marad. Ez a fajta garancia van benne ebbe, tehát egy kicsikét elmélyíti itt Pál apostol a hitáltali megigazolásnak a témáját, egy újabb nézőpontot vezet be, hogy nem csak arról van szó, hogy Krisztus igazságát Isten beszámítja nekünk, hanem ebben a beszámításban az ő hűségét is adja nekünk. Isten hűséges marad hozzánk, akkor is mi, hogyha döcögünk vagy bukdácsolunk. És itt lehet, hogy nem fog látszani az utolsó gondolat ebben a részben. amiről Pál apostol beszél, hogy a cél Krisztus megnyerése, hogy Krisztus megnyerjem. Kicsikét félrethető a kifejezés, mert az igéből azt látjuk, hogy Pál már megnyerte Krisztust, hiszen az övé. Viszont itt Pál arról beszél, hogy a Krisztusnak a megnyerése az életében ne legyen más, csak Krisztus. A Galata levélben arról beszél, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát Pál apostolnak ez volt a célja, e felé törekedett, ez volt az elhívásának az egyik lényege, hogy Krisztust meg tudja nyerni magának. Erről olvashatunk egyébként a 10. és 11. versben, és itt fejti ki még Pál apostol azt a tanítását is, hogyha valamiképpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra. Itt nem a bizonytalanságról beszél Pál apostol, hanem a feltámadásnak egy olyan formájáról, ami a előjáró szóval van. Ez azt jelenti, hogy a holtak közül való kifeltámadás, és Pál apostol elkülöníti a feltámadásnak az időrendi sorrendjeit, és az igazak feltámadásáról beszél itt, illetve arról, hogy a Tesszalonikai levélben emlékezhetünk rá, amit körülbelül 5-6 évvel ezelőtt írt, hogy úgy beszél az elragadtatás, hogy mi, akik élünk. És a Filippi levélben arról beszél, hogy azért jó volna megtapasztalni a feltámadás erejét is. Tehát Pál szerette volna, hogyha elragadtatik, de ha valamiképpen eljuthatna a holtak közül való feltámadásra, annak ő nagyon-nagyon örülne. És az első részben is erről beszél Pál apostol, hogy neki az élet Krisztus, a meghalás pedig egyenesen nyerességgé válik. Tehát a helyes értékítélet nagyon fontos a hívő ember számára, hogy világosan meg tudja különböztetni azt, ami érték, az, ami Isten szerint való, az, ami gyümölcsöző, elválasztani attól, ami a múltnak a dolgai, a régi dolgok, amiket hátra kell hagyni, amelyekkel nem kell törődni, amelyek mindig visszahúznak bennünket, a frusztráltság, a kudarc élmények, a vereség élmények, tehát egy csomó olyan negatív dolog, ami megakadályoz abban, hogy krisztusi módon lásd önmagadat. De Pál apostol itt még nem fejezi be, és arról beszél, hogy az egy dolog, hogyha helyesen gondolkodunk, és a helyes gondolkodásnak a egyik része az, amiről az előző igeversekben beszélt, hogy kárnak és szemétnek tartani olyan dolgokat, amelyek nem Isten szerint valóak, illetve amikben mi bízunk és reménykedünk, viszont ad egy célt is. És sok hívő embernél probléma az, hogy az első fázisig eljut, megtér, újjászületik, bemerítkezik vízbe, betöltekezik Szentlélekkel, elkezdi szolgálni az Urat, és egy szinten megáll. Nem lép tovább, nem megy tovább. Több oka is van ennek, mindjárt fogok ezekről beszélni, de fontos, hogy a hívő ember életében legyen meg ez a fajta céltudatosság, amiről Pál apostol beszél. A versenypályához, egy ilyen futópályához hasonlítja a hívő embernek az életét. 4 vagy 5 ilyen képet is használ az Új Szövetségben, használja a boxolást, használja a birkózást, használja a futásnak a képét is Pál, és itt a filippieknek ez különösen ismerős kép volt a futópálya, hiszen nem messze tőlük Korintusban voltak a híres isztmoszi játékok, ahol többek között futóversenyt is rendeztek, rendszeresen elzarándokoltak erre a ünnepére, és ez a kép, amit Pál apostol itt a futóverseny kapcsán hoz, ez teljesen érthető volt számukra. A Korintus levélben is beszél erről Pál, sőt ott arról is beszél, hogy ha valaki nem szabályszerűen küzd, az nem koronáztatik meg. És például a futóknál szabály volt az, hogy igazolniuk kellett, hogy a versenyt megelőző 10 hónapon keresztül önmegtartóztató életet éltek a házas élettől is, megfelelő módon étkeztek, minden alkalmat kihasználtak a pihenésre és az edzésre. Tehát egyfajta bizonyítványt kellett bemutatniuk, hogy ők a verseny előtti 10 hónapot a legmaximálisabb felkészüléssel töltötték el. És Pál apostol itt is azt arról beszél, hogy csak akkor lehetünk győztesek, akkor lehet egy ilyen célirányos látásunk a jövőnkkel kapcsolatban, hogyha idézél be ezt a fajta 10 hónapos az életünk folyamán tartó, önmegtartóztató, illetve erre a futásra átállított gondolkodásmódunkat igénybe vesszük. Nagyon fontos dolog ez, hogy nem a mában kell élni elsősorban, a múlt terhétől megszabadultunk, hanem fontos, hogy legyen egy célirányos gondolkodásunk. Nagyon fontos a határátlépés. Ahogy beszéltem róla, a megtérés és az újjászületés kapcsán a hívő ember átlép egy határvonalat. Pál apostol többször is beszél erről, átmentünk a sötétség királyságába, az Isten királyságába. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden, és ez a megtérés és az újjászületés nagyon sok esetben úgy történik, hogy az ember tiszta lappal indul, ez a megigazulás. És sok hívő ember életében lehet azt megfigyelni, hogy ott maradnak a határon. Átléptek ugyan a határon, de még ott valahol a duty free környékén vannak, még ebből is bezsebelünk egy kicsit, abból is, hát még mindig azon a környéken mozognak, és nem látják azt, hogy hogyan lehetne tovább menni. Ezek megrekednek a szellemi kiskorúságban, és teljesen természetes, hogy amely a kezük ügyébe kerül a hívő életük során, azzal kezdenek el dolgozni, azzal kezdenek el élni, ami a régi megszokásuk volt, és különösen nagy veszély van ebben az esetben azoknak az embereknek, akik nem a világból tértek meg, akiknél a megtérésük nem egy nagy kontraszt volt a régi élet és az új életük között, hanem mondjuk hívő szülő gyermekeként térnek meg például. Vagy egy, ha nem is hívő, de vallásos családból térnek meg, tehát egyfajta erkölcsös életet élnek, számukra még nehezebb ez a fajta továbblépés, mert azt hiszik, hogy megtértem és újjászülettem, akkor tulajdonképpen a régi életemet kipofosztam a legjobb dologgal, és akkor minden mehet tovább. Ez mindig nagy kísértés és nagy veszély ebben a helyzetben, de a határátlépés az az első és legfontosabb dolog. És a határátlépés azzal is el, amiről már korábban beszéltem, hogy egy új polgárjogot kapunk. Átlépünk egy másik országba, Isten királyságának a tagjai leszünk, és már nem élhetünk úgy, nem gondolkodhatunk úgy, ahogy a korábbi életünkbe tettük. Pál nagyon sokat beszél a gondolkodásmód megváltozásáról. A Római Levél 12. részében, a Kolossi levélben is beszél arról, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, vagy változzunk el értelmünk megújulásával. Tehát sok keresztény embernek az életében nem azzal van a probléma, hogy nincsen ismerete, vagy nem hall nagyon jó tanításokat, prédikációkat, hanem azzal van a baj, hogy a gondolkodás módja az még nem állt át erre a fajta újszövetségi gondolkodásmódra. És nagyon sok olyan feszültség van benne, értetlenkedés van benne, meg nem értés van benne, kudarc élmények vannak, pedig csak annyi kell, hogy az az ismeret, ami benne van, az átfordítsa, átformálja erre az új szövetségi gondolkodásmódra. Nézzünk néhány ilyen akadályt. Az egyik ilyen akadály a célegyenes való futásban a kóborlás. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki egy gyülekezetből a másikba rohangál, keresi a helyét, idegennek érzi magát a keresztény gyülekezetekben vagy közösségekben. Ha valaki esetleg ilyen szindrómában szenved, ott előbb mindig azt kell megvizsgálni, hogy megvan-e térve, vagy újjá van-e születve. Mert olyan nincs, hogy valaki, aki megtért és újjá született Isten gyermekei között, nem érzi jól magát. Az egy abnormális állapot, hogyha valaki a megtért újjá született ember lévén nem érzi jól magát hívő ember között. Hanem a kóbolás alatt elsősorban, én most arra gondolok, hogy a tanítások szelében csapódik. Egyik héten ezt hallgatja, másik héten azt hallgatja, egyik héten kitűzik elé a célt, hogy 21 napig Bibliát olvasol, a másik héten azt mondják, nem, 21 napig böjtöljél, nem jó, 21 napig most szolgálnod kell, nem, 10 napig most vonulj félre, menjél az erdőbe, húzd fel egy sátrat, elmélkedjél. Tehát ez a fajta kóborlás, hogy össze-vissza csapunk az élete, egyik dologból belekap a másikba, nem hajtja végre a dolgokat, nem célirányosan hajt végre valamit, hanem ebbe is belekapok, abba is belekapok, és azt vesz észre, hogy sok minden kicsúszik a kezéből. Elfolyik az élete, rádöbben arra, hogy úgy telt el az életéből egy hét, két hét, egy hónap, egy év, öt év, hogy nem csináltam semmit, ugyanott tartok, mint 4 vagy 5 éve, pedig mindig csinál valamit, látszólag mindig foglalkozik valamivel, de nincsen semmi gyümölcs az életében. Ez a fajta kóborlás, ez a fajta kóborlás, kóborló szellem, ez kiveszi az erőt az emberből, és a célirányos gondolkodásmódról elvonja az embernek a figyelmét. Ez egy nagyon veszélyes dolog ez a kóborlás, és a sátán nagymester abba, hogy mindig elfoglaljon téged valamivel. Mindig találj magadnak valami fontosabbat, mint az, ami az isteni elhívás az életedben. Mindig lesz fontosabb. Mindig lesz egy olyan telefon, mindig lesz egy olyan program, egy olyan tévéműsor, egy olyan sorozat, egy olyan videójáték, bármi. Mindig lesz valami, ami ettől a dologtól el akar téged fordítani, és el akar téged tántorítani. A következő ilyen probléma lehet a szolgálat hiánya. Itt most nem elsősorban arra gondolok, hogy valaki nem szolgálja az Urat, mert ez evidens. Tehát valaki nem szolgálja az Urat, hanem a fogyasztó kereszténységben érzi jól magát, ez a konzum kereszténységbe leli otthon a életének az értelmét és az örömét, az nem lesz egy céltudatos keresztény. Aki nem áll be arra az elhívásra és szolgálat, amire Krisztus elhívta őt, az nem, és nem szolgál, annak biztos, hogy nem egy céltudatos élete lesz. Az valahogy egy ilyen kecske-kacskaringós pályán fog majd mozogni, és egy olyan gondolkodásmód jellemz az ilyen keresztényeket, hogy mindegy, hogy csak bent legyek. Tehát mindegy, hogy milyen hívő életet élek, nem baj, ha széna, szalma, pozdorja, csak bent legyek. Ott valahogy beessek az ajtón, Krisztus húzzon be a lábamnál fogva, vagy bármi, csak bent legyek Isten királyságába. Ez egy nagyon-nagyon rossz gondolkodásmód. Pál apostol nem véletlenül beszél a jutalomról, ugyanis azt látni kell, hogy minden egyes újszövetségi hívő ember, én is, te is, valamennyien, egy Istentől való elhívással kell, hogy rendelkezzünk. Lehet, hogy nem azonnal derül ki, mikor megtérsz. Nekem is 8-10 év eltelt, mire úgy Isten nagyjából úgy kiformált, hogy merre, hogy miket csinálgassak, de addig is rengeteg mindennel foglalkoztam. Tehát ne keseredj el, hogyha 2, 3 vagy 4 évet értél meg, és még nincs egyfajta ilyen céltudatosság benned, vagy elhívástudat, ez még önmagában nem biztos, hogy probléma, lehet, hogy idő kell hozzá, hogy kiformálódjon. Csak emlékezzetek Pál apostolra. Körülbelül Krisztus után 33-34-ben tér meg a damaszkuszi úton, és az első misszió útra Krisztus után 46-47-ben megyen a galáciai térségbe, és előtte 1-2 évvel hívja el Antiókiába Barnabás. Most nagyon durván számolom, egy 10-11 éves időszak, amit nem tudunk Pál apostol életéről, semmit nem tudunk. Azt se tudunk, hogy plantált egy gyülekezetet, vagy nem, mit csinált a szülővárosában, semmit nem tudunk. És mégis azt látjuk, hogy Pál apostol életében ez nem volt egy elvesztegetett idő. Neki is egy 10 éves periódus volt, mire Isten elvitte őt Antiókiába, és utána, nagyon érdekes, amikor az elhívási történetét olvassátok, majd nézzétek meg az Apcsolat 13:1-4-ben, amikor világosan mondja az ige, hogy a Szentlélek kiválasztja őket arra a munkára, amelyre én őket elhívtam. Tehát Pál apostol egy 10 éves időszakot várt arra, hogy amit Istentől kapott a damaszkuszi úton, az megvalósuljon. Tehát ne tekintsd elvesztegetett éveknek esetleg azt, amit most látszólag nem olyan intenzív szolgálattal töltesz el, amit esetleg kellene. Ez egy felkészülési időszak ebben az időben. Ilyenkor erre fókuszálj. Olvasd az igét, keresd az Úrra való közösséget, keressél szolgálatokat, és közben imádkozzál azért, hogy Isten merre fog téged vezetni, és merre fog irányítani. A következő ilyen probléma, ami a céltudatosságot meg szokta akadályozni, hogy arra fókuszáljunk, az értéktelenség érzése. Ez is egy szörnyű betegség, mert ez mindig a, szintén visszatérek a judaizáló tévtanítókra, akik mindig a emberi teljesítményre és az emberi elvárásokra fektetik a hangsúlyt. És sok hívő ember azért érzi értéktelennek magát, mert úgy véli, hangsúlyozom, úgy véli és úgy gondolja, hogy amit ő tesz, az értéktelen. Amit ő csinál, az olyan kis semmi dolog. Hát mi az a kis székpakolás? Mi az a kis sepregetés? Mi az a kis kávéfőzés a szolgálóknak, hogy megkenni ezt a kis szendvicset a gyerekeknek? Hát ez semmi. És belefárad, belekeseredik, hogy látszólag ilyen kis munkát végez. Szeretném elmondani, hogy ha megtértél és újjászülettél, akkor nincs olyan, hogy kis munka vagy nagy munka. Az új szövetségben a munkának 2 kategóriája van. Értékes és értéktelen. Krisztusért végzett, vagy Krisztusért nem végzett munka. Ez nagyon fontos, hogy új szövetségben bármilyen munka van, amivel beleteszed a szívedet, azt Isten meg fogja áldani. Nézzétek meg Jézus mércét. Ha valaki egy pohár vizet ad, akkor nem veszíti el jutalmát. Egy pohár vízről beszél Jézus, ami már jutalom kategóriát éri az új szövetségi gondolkodásmódban. Tehát ha neked nincs úgymond látványos szolgálatod, vagy nem az előkelő szolgálatokat végzed, az nem jelenti azt, hogy te értéktelen vagy. Az nem jelenti azt, hogy azon a kevesen ne legyél hű, amire Jézus elhívott. Ha valakit sokra hívtak el, sokat fognak számon kérni. Ha valakit kevesen volt hű, azt Isten majd később felmagasztalja. És lesz majd nagy meglepetés az Isten királyságába, amikor az a látszólag idézőjelben egyszerű, csendes kis hívő ember, aki csak minden héten rendbe rakta itt a dolgokat, vagy kitakarított, esetleg 2 koszorúval többet fog kapni, mint az a nagyszájú sikerprédikátor, akinek 30 autó volt 2 év alatt a hátsó fertája alatt, és látszólag emberek tömegeit mozgatta meg. Az Isten értékrendje ilyen, hogy szívből vagy színből szolgálunk. Tehát ne gondold azt, hogy te értéktelen vagy. Szintén visszatérek a jövő heti sátoros evangelizációra. Minden szolgálatra szükség lesz. Akár ott alszol és őrködöl, akár tejárfőzöl, akár csak beszélgetsz valakivel, nem tudod, hogy az egy mondat, az egy szó, amit el fogsz ott mondani az embernek, 5, 10 vagy 15 év múlva nem el fog gyümölcsöt teremni. Charles Haddon Spurgeon, a híres baptista prédikátor, mondta, hogy egy földműves emberrel beszélgetett, aki 90-valahány éves korában kiment a földre dolgozni, és borongós idő volt, és ahogy pont azon keselgett egy kicsit, hogy most nem tudja úgy végezni a munkáját ebben a rossz időben, ahogy kellene, eszébe jutott egy 80 évvel azelőtti prédikáció. 10 évesen hallotta Isten tiszteleten, és ott a szántóföld közepén megtért. 80 évvel később élete, még 1-2 év volt csak hátra, Spurgeon beszámolt róla, de 80 évvel később tért meg ez az ember. És nem lehet tudni azt, hogy 5 év vagy 10 év múlva fog valakinek esetleg az életébe gyümölcsöt hozni, az egy szó vagy az egy mondat, amit el fogsz neki mondani. Nagyon-nagyon fontos, hogy legyetek bátrak ebben, és hogy nincs értéktelenség Isten királyságában. Minden szolgálattevőre szükség van a maga helyén. És a világi értékrend szintén fontos, hogy amikor a világgal való barátság az ige szerint ellenségeskedés az Istennel. Ha világi értékrend van a szívedben, a világi értékrend szerint gondolkodol, a kapcsolataidban, a munkádban, a szolgálatodban, az elhívásodban, a világi értékrend domináns nálad, akkor szintén célt tévesztett ember leszel. Nem fogod tudni befutni a pályárat. A krisztusi értékrendbe, a krisztusi erkölcsbe nem fog beleférni a világ gondolkodásmódja. Nem fér meg a kettő egymással. Képtelenség, hogy úgy gondolkodj el, hogy a munkatársad gondolkodik. Úgy gondolkodj el a pénzügyekről, a gyermeknevelésről, a szexualitásról, a munkádról, a tanulmányaidról, mint egy világi ember. Képtelenség, hogy úgy gondolkodj el. Neked nem lehet úgy gondolkodnod, hogy egy világi ember gondolkodik. Az ő értékrendje szerint. Lehet, hogy látszólag erkölcsös, lehet, hogy látszólag bölcs dolgokat tartalmaz, de ez világi, földi bölcsesség, sokszor pedig démonikus bölcsesség. És nem véletlenül figyelmeztet Pál, hogy hitetlenekkel ne is legyünk fele másigában. Tehát semmilyen olyan közösséget ne vállaljunk, olyan elkötelezettséget nem hívőkkel kapcsolatban, amelyeknek később kárát fogjuk látni. Ettől nagyon óv az ige bennünket. Van most erre egy konkrét példa, de ez nem mikrofon kategóriájába tartozik. Tehát észre kell venni ezeket az akadályokat, ahogy Pál apostol világosan kifejti ezt a 12. verstől terjedő szakaszba, és azt mondja, hogy nem mondja már, hogy elérte volna, vagy hogy tökéletes volnék, hanem igyekszem is, hogy el is érjem, mert megragadott engem a Krisztus Jézus. Tehát Pál apostol se érezte úgy, hogy ő bevégzett lett volna, de volt egy világos értékrendje. Rendezve volt a múltja, Krisztusban helyreállt a jelene, és volt egy erőteljes látás és egy jövőképe, és az élete végén elmondhatta, hogy amanemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, minden kifejezés hangsúlyos ebben a páli kijelentésben, és végül eltérhetett nékem az igazságosság, vagy a megigazulásnak a koszorúja. 4 fontos dolog, hogy győztes legyél. Ezzel szeretném befejezni, ezzel a 4 kulcs gondolat, és ha csak ezeket hazaviszitek, akkor szerintem már talán volt értelme annak, hogy itt voltunk. Én először magamat vizsgáltam meg ennek a 4 dolognak a tükrében, és hát őszintén meg kell mondani, hogy azért van hiányosság. Tehát Pál is azt mondta, hogy nem mintha már elérte volna, nem mintha már teljesen bevégzett lenne, és én is így látom, hogy nagyon sok minden olyan dolog van, még az én életemben is, amivel kapcsolatban még van mit fejlődni. Nézzük ezt a 4 dolgot. Az alap az, hogy megragadva. Pál apostolnak a célkitűzésének az alapja az volt, hogy Jézus Krisztus őt megragadta. Ez volt a legfontosabb. Krisztus megfogta, és nem engedte. Az én juhaim hallják az én hangomat, és senki, ki nem veheti őket az én atyám kezéből. Ez az alapunk, hogy Krisztus megragadott. Ez egy nagyon hangsúlyos dolog. Ha még Krisztus nem a tied, ha még Krisztus nem ragadott meg téged, akkor a mai nap is egy jó lehetőség arra, hogy engedd, hogy megragadjon. Valamikor fájdalmas küzdelemmel jár, harccal jár, vívódással jár, gyötrelemmel jár, de megéri. Pál apostolnak egy 3 napos lelki sötétsége volt, fizikális sötétsége volt, míg lelki világosságra gyúlt a damaszkuszi úton, és ez a 3 nap alatt neki teljesen átértékelődött egy csomó minden az életében, és aztán a fizikális látása is megjött. Tehát az első és legfontosabb, amiről Pál apostol beszél a 12. versben, amiért engem is megragadott a Krisztus Jézus. Ez tehát az első és legfontosabb, hogy Krisztus ragadjon meg. Ha Krisztus megragadott, ha vele közösségbe vagy, akkor kérd az Urat, hogy Uram, mire hívtál el engem? Mi az én életcélom? Mi az én életpályám? Mire teremtettél engem? Lehet, hogy kis dolog, lehet, hogy nagy dolog, lehet, hogy egész nemzeteket vagy földrészt is megváltoztató dolog, lényegtelen ebből a szempontból. A lényeg az, hogy tudd, hogy Isten mire hívott el téged, hogy Krisztus megragadjon. A másik az igyekezett kifejezés. Azt mondja Pál, igyekszem, hogy el is érjem. Itt egy olyan kifejezés van az igyekezett szó kapcsán, ami egy ilyen merett nézést jelent valamivel kapcsolatban. Tehát van egy dolog, amire Krisztus megragadta őt, és a szemét odafókuszálja, és ezt a pontot nem engedi el. Tehát nem engedi azt, hogy bármi ebből a fajta nézőpontból, ebből a fajta látásból őt kibillentse vagy kimozdítsa. Ez egy nagyon odaszánt, céltudatos élettel érhető el csak. Hogy oda fókuszáljak, és hogyha megvan ez a fókuszom, amire Isten elhívott, amire megragadott, akkor ez ad egyfajta olyan tartást az életedbe, ami segít abban, hogy ezek a régi kár és szemétnek tartott dolgok ne jöjjenek vissza az életedbe. Vissza fognak tartani attól, hogy ezekhez hozzányúljál, hogy ezekbe a mechanizmusokba bízzál, amiben korábban reménykedtél. Tehát erre igyekezni kell. A harmadik, itt a elfelejtve, azt mondja Pál apostol, ami a hátam mögött van, azt elfelejtem. Így gyakorlatilag egy ilyen keresztény amnéziáról kell beszélnünk, tehát valamikor amnéziásoknak kell lennünk. Vannak jó dolgok, amiket meg kell tartani, meg kell őrizni, semmi baj nincs a múltnak az olyan típusú tapasztalataiból, amelyek közelebb vittek Jézushoz, amelyek a vele való közösséget elősegítik. Ezek jó dolgok, ezekről nem kell lemondani. Ezekre oda kell figyelni, hogy a fürdővízzel együtt nehogy kidobjuk a gyereket is. Ami jó dolog, azt meg kell tartani, az a semmi baj nincsen. Szóval vannak olyan dolgok, amiket el kell felejteni. És itt gondolok elsősorban arra, amikor lerendezett bűneitek vannak, kudarc élményeitek vannak, vagy esetleg félre sikló dolgok vannak, és azokat lerendezted, odavitted a kereszthez, Jézus vérével megtisztultál, ezeket ne engedd, hogy visszajöjjenek. Az ördögnek mindig nagy trükkje az, hogy visszahozza ezeket a lerendezett dolgokat, és ezeket a lerendezett élethelyzeteket. Ne engedd. Ezeket felejtsd el. Ezt Krisztus megbocsátotta, emberekkel vele rendeztem, nincs tovább. A feledés homályába kell őket tenni, és Pál apostolnak is nagyon jól működött ez a fajta kollektív amnéziája. Nagyon érdekes, hogy egy dolog van, amire mindig visszaemlékezik, és többször beszél a bizonyságtételében, ez az egyházi üldözés és István kivégzése. Ez valószínűleg hagyott benne egy olyan sebet, ami egy még nagyobb munkára ösztökélte őt. Ez egy olyan fajta emlékezés volt számára, ami nagyon céltudatossá tette Pált. Nem is abban az értelemben, hogy jóvá tenni azt, amit elkövetett, hanem egy rossz döntésből fakadó dolgot Isten meg tudott fordítani az életében. És azt is látni kell, hogy Pál apostol, amikor ezeket az elfelejtve dolgokról beszél, akkor neki nagy szüksége volt arra a fajta értékrendváltásra, ami még a rabbinikus iskolában érte, ugyanis több leírásából nagyon egyértelműen kitűnik, hogy bár Gamáliel rabbinát tanult, ő mégis Sammájnak az írás magyarázatait, illetve Sammájnak a törvény értelmezését helyezte előtérbe, és egyfajta perfekcionizmus volt ott az életében. És neki ettől is meg kellett szabadulni, ettől a fajta tökéletességtől, amiről a korábbi levélben beszélt, hogy a törvénybeli igazságok tekintetében fedhetetlen voltam. Hát olyan magas mérce volt ez a fajta perfekcionizmus nála, hogy azt a szintet, amit emberileg el lehetett érni ebben a fajta tökéletességben, azt elérte. Ez most nem azt jelenti, hogy ő bűntelen volt, sokan félreértik ezt a kifejezést. Pál apostol itt a héber cedik kifejezést hozzá az Új Szövetségbe, ami azt jelenti, hogy az emberek előtt, az emberi előírásokat tekintve, és Isten szemében én egy erkölcsös életet élek, egy igaz életet élek, viszont ebben óriási különbség volt az Új Szövetséghez képest, hogy a szívnek az állapot az nem volt megváltozva. Új Szövetségben ez változik meg, hogy nem a régi szívet rehabilitálja Isten, hanem új szívet ad nekünk. Tehát fontos, hogy ezekre a régi dolgokat felejtsétek el. És ez a mai nap is egy lehetőség lesz arra, hogyha esetleg eszedbe jutnak ilyen dolgok, hozz egy döntést, hogy a mai naptól kezdve, ami hátul volt, elfelejtem, és innentől kezdve fogok élni egy céltudatos életet, és megismerem azt, amire Krisztus elhívott, amire Krisztus kiválasztott engem. Ez a mai nap is lehet egy ilyen amnéziás nap, amire majd emlékezhetsz, csak arra nem, ami előtte volt. És a negyedik pedig, hogy neki feszülve. Itt egy nagyon érdekes görög kifejezés van, ami azt jelenti, hogy mindent háttérbe szorítva, és minden erőmet, minden idegszálamat megfeszítve csak a célszalagra figyelek. Csak a célszalagot látom magam előtt, és nem érdekel, hogy hányan futnak mögöttem, ki liheg mögöttem, ki esik el, ki nem esik el, most idézőjelben most csak a sportképet használom, hanem hogy céltudatosan törekszem előre. Három kis rövid példát írtam ehhez a részhez, hogy hogyan lehet neki feszülni ennek. Lukács 10:42-ben azt olvashatjuk, jól ismert történet, hogy Márta és Mária története. Mikor Jézushoz vendégeskedik náluk Betániába, akkor azt olvashatjuk, hogy de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta. Tehát Mária tudott dönteni. Ő a jobb részt választotta. Ez egy fontos dolog, hogy amikor súlyoznunk kell dolgok és feladatok között, akkor tudjuk a jó részt választani. Azt a részt, ami Krisztussal köt össze bennünket, ami meggazdagít bennünket Krisztussal. Mária példája például erre tanít bennünket. Vagy nézzük a Márk 10:21-et. A gazdag ifjúnak mit mond Jézus? Lehet, hogy tökéletes vagy. A törvényt megtartotta, nem is mondja Jézus, hogy nem volt igaz, de van egy fogyatkozásod. Ha célt akarsz élni az életben, ha engem követni akarsz, akkor add el minden vagyonodat, és kövess engem. Tehát neki is jó volt a kezdet, mint Pálnak, idézőjelben, a törvény tekintetében nagyon jól állt, viszont volt egy akadály Isten és közt, ez pedig az anyagiak voltak. És Jézus csak azt mondta, hogy ahhoz, hogy sikeres életet éljél, és áldott ember legyél, pont attól kell megszabadulnod, amiben bízol. A vagyonodban és a kincseidben. És a harmadik példa pedig a Lukács 9:62-ben olvashatjuk, ha valaki az eke szarvára veti a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten királyságára. A megtérés és az újjászületés egy olyan dolog, ami a célt úgy határozza meg, hogy előtted van. És néhány hív ember úgy éli az életét, mint hogy a cél háta mögött lenne. Tehát vagy már túlfutott rajta, úgy érzi, hogy én már tökéletes vagyok, és én már bent vagyok, én már full extrás vagyok, én már a gyülekezetben ilyen-olyan pozícióban vagyok, én már ilyen meg olyan igehirdető vagyok, vagy szolgáló vagyok, ezt csináltam az Úrért. Van néhány ilyen hív, aki így gondolkozik, hogy ő már befutott. Még vannak mások, akik azt hiszik, hogy a cél az, ami mögöttük van. Megfordulnak, és nem a cél irányosan haladnak, hanem mindig a régi dolgokhoz mennek vissza, visszaesnek a régi dolgokba, újra és újra előjönnek azok a bűnök, mert pontosan ezeket a dolgokat nem tudott megszabadulni. Nem dobálta ki az életéből, nem kukázta ki az életéből ezeket a dolgokat. És ez a nekifeszülve kifejezés még azt is jelenti, hogy teljes testsúlyommal előre hajolva. Tehát nem csak egy normális futásról van szó, hanem egy olyan emberről beszél itt az igen, hogy már majdnem a célban van, és még az utolsó centimétereken kell a végső futást megtenni. És az arra intés figyelmeztet bennünket, hogy nem elég csak 10 évig vagy 20 évig hívőnek lenni, hanem mindvégig ki kell tartani. És ez a fajta jutalom, amiről Pál apostol beszél, miután Krisztus megragadta őt, hogy van egy mennyei jutalom. És ez a fajta mennyei jutalom, amiről Krisztus beszél, az számomra is egy nagyon érdekes és izgalmas téma a Bibliában, de azt látom, hogy amikor erre gondolok, vagy erről kezdek el gondolkodni, akkor abszolút nem érdekel az, ami a földi dolog. Tehát nem érdekel az, hogy mim van, vagy mim nincs, mennyit keresek, vagy mennyit nem keresek, mit dolgozok, mit nem dolgozok, hanem amikor ez köti le a gondolkodásmódomat, hogy Krisztus jutalmáért, a Krisztustól kapott jutalomért lehet végeznem valamit, ez egy óriási inspiráló erő. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Ez egy nagyon nagy inspiráló erő, hogy nem azzal töltöm az időmet, ami látszólag hasznos, meg fontos, meg kell, mert a föld életbe meg kell tenni, hanem az, amiért tudom, hogy Krisztustól jutalmat fogok kapni. És Pál apostol így élte a mindennapért, hogyha börtönbe volt, akkor is úgy élte, hogy levelet írt, lelki gondozott, szolgált a császárházában lévőknél, a katonák felé. Tehát Pál nem tekintette hátránynak vagy negatív dolognak azt, hogy most a hitéért börtönben van. Minden lehetőséget kihasznált arra, hogy ezt a fajta futását befejezze és meg tudja tenni. Nagy kérdés, hogy hol tartunk. A választóvonal világos, Krisztus keresztje. És lehet egy döntést hozni, akár a mai nap is, hogy ha átvizsgálod az életedet, akkor hogyan tovább? Ez a legfontosabb. Döntést kell hozni arról, hogy élem az életemet, ahogy eddig éltem, a magam kis beszűkült, bekorlátolt gondolkodásmódjával, idézőjelbe, a jelenlegi megértésemmel, vagy pedig engedem azt, hogy Isten elkezdje bennem azt a munkát, amire végre elhívott. Lehet, hogy elvesztegettél 5 évet, 10 évet, 15 évet, nem tudom. Joel próféta könyvében egy fantasztikus kijelentés. Azt mondja Isten, hogy kárpótollak benneteket azokért az évekért, amelyekben Szöcske, a Sáska és ezek pusztítottak. Isten tud neked kárpótlást adni, ha a szívedet megváltoztatod. Lehet, hogy a következő 5 évedben annyit fogsz végezni az Úrért, mint amit az elmúlt 15 évben nem tettél meg. Istennek van hatalma arra, ha odafordulsz hozzá, rendezed az életedet, rendezed a dolgaidat, hogy akár a mai naptól beállítson erre a fajta futópályára, erre a fajta versenypályára. Az első dolog, hol tartunk? Kukázunk, és mindig a régi dolgokhoz térünk vissza, a szemétbe turkálunk, keressük azt, ami pillanatnyi örömöt, boldogságot okoz, vagy valamikor a hívő életemet jelentette. Nekem is van egy ismerősöm, szokta néha mondani, hogy bezzeg a fénykoromban, ez kb. 20-30 évvel ezelőtt történt. Hívembennek mindig fénykora van, idézőjelben, mert Krisztusban ragyogunk, tehát nekünk mindig fénykorunk van. Tehát ez nagyon fontos dolog. Tehát nem szabad megengedni azt, hogy mindig visszamenjünk ezekhez a régi dolgokhoz. Ezek koloncként ott lógnak rajtunk, rajtad, és nem engedik, hogy rendesen fussál. Sokkal könnyebb annak a futónak, aki egy sima sportdresszben van, a görög kultúrában ott messzelenül futottak, ott még ruha sem volt. Még sok hívőn azt lehet látni, hogy ez is rajta van, egy ilyen láncot hurcol még magával, és rengeteg dolgot cipel még az életében, és ezzel nem fogja megfutni. Vagy pedig át fogjuk szakítani a célszalagot, és ahogy korábban idéztem Pál apostolról, el tudjuk mondani azt, hogy a futásunkat végre tudtuk hajtani. És higgyétek el, a győztes életre mindenki predesztinálva van. Minden hívő ember arra van elhívva, hogy győztes legyen. Nincs olyan igaz új szövetségben azt tanítani, hogy a hívő embernek kudarcként kell befejezni az életét. Még a földi értelemben kudarcként lehet számítani azt, hogy Pál apostolt lefejezik a hitéért, vagy börtönbe kerül. Isten szemében ez nem kudarc. Valakik erre vannak elhívva, hogy Krisztusért mártíromságot szenvedjenek. Lehet, hogy köztünk is vannak olyanok. Sőt, azt se tartom elképzelhetetlennek, hogy a közeljövőben Európában keresztény üldözés lesz. Isten sokszor az egyházat az üldözések által tisztítja meg. És nem kizárt, hogy a Európában olyan döntések fognak jönni, és most nem elsősorban csak a migrációs kihívásra gondolok, hanem általában, mivel korábban is jellemezte az európai liberális gondolkodásmódot, hogy a kereszténységben ellenséget látnak. És a kereszténységgel radikálisan szakítani kell. A keresztényeket, ha lehet, el kell tüntetni a közéletből, a parlamentből, minden olyan helyről, ahol bármilyen befolyást tudnak gyakorolni, és ennek lehet, hogy egy eszköze lesz majd esetleg egy keresztény üldözés. És lehet, hogy majd Krisztusért nekünk is át kell élnünk azt, amit most csak tévébe és kényelmesen fotelben nézzük, hogy lefejezik őket, börtönbe kerülnek Krisztusért, mert nekünk ez most még úgy kicsit távolnak tűnik. De lehet, hogy a közeljövőben már nem ez fog lenni. Tehát lehet látni az európai folyamatokat, és lehet látni azt is, hogy Isten hogyan szokott néha munkálkodni. És ha összevetjük azoknak az embereknek a hitét, akik most Krisztusért szenvednek, vagy a hitükért szenvednek mártíromságot, azoknak a hitéletét, meg sokszor az európai konform kereszténység életét, akkor egy hatalmas szakadékot látunk. Egyfelől látjuk a céltudatos keresztényeket, akinek az életük sem drága, csak hogy Krisztusról bizonyságot tegyenek. Másfelől ott látjuk a teljesen kiszolgált nyugati kereszténységet, amelyet a saját kényelmén kívül szinte sokszor semmi nem érdekel. Sem a mások szenvedése, sem a mások nyomora. Sokkal hamarabb felszólalnak bármi mellett, mint hogy például a közel-keleti kereszténységet, például milyen üldözés éri. Tehát a legfontosabb az, hogy ne kukázzunk, ne turkáljunk, hanem fussuk meg az előttünk lévő pályát, amire Krisztus megragadott minket. És egy igével szeretném befejezni, hogy mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgálvá teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Amen.